Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét.
Milyen további lépésekre számítanak a mai európai parlamenti plenáris vita után, akár az Európai Parlamenttől, akár a bizottságtól?
A bizottság részéről ma azt bejelentették, hogy a felsőoktatási törvényben kötelezettségszegési eljárást indítanak. Ennek van egy jogi eljárás rendje, egy levelet írnak a magyar kormánynak, azt gondolom néhány napon belül ismerté válik, lehet, hogy már most is ismert. Erre 30 napon belül kell a magyar kormánynak választ adni, és utána a bizottságnak el kell dönteni, hogy fenntartja ezt az igényét vagy sem. Hogyha fenntartja, akkor egyértelműen fel kell hívni a magyar kormányt arra, hogy szerintem milyen formában, vagy legalábbis mely rendelkezéseket kellene módosítani annak érdekében, hogy az uniós joggal az összhang megteremthető legyen. A magyar kormány pedig eldönti azt, hogy véleménye szerint is sérti a közösségi jogot az, amit a bizottság kifogásol, vagy sem, és innen aztán eldől akkor ez a kérdés, hogy ha a magyar kormány ezzel nem ért egyet, akkor az Európai Unió bírósága jogosult végsősoron dönteni.
A vitának ez a szakasza a korábbi tapasztalatok szerint egy termékeny szakasz szokott lenni?
Én az emlékezetem szerint egy olyan eset volt, amikor nem volt termékeny, és vagy talán kettő, és a bíróság előtt ért véget az ügy. Az biztos, hogy ilyen volt a bírói nyugdíjazásnak a kérdése, amit a bíróságnak el is vesztettünk, és utána természetesen eleget tettünk a bíróság döntésének. Minden más ügyben, legalábbis a fajsúlyos ügyek közül minden más esetben a bizottsággal megegyezésre tudtunk jutni.
Ilyenkor a bizottság, illetve a magyar kormány új érvekkel áll elő, vagy megpróbálják jobban, szebben megfogalmazni az addig elmondottakat, mert ez egy jó néhány hete tart, már elvileg minden érv az asztalomban.
Reagálnunk kell arra, hogy melyek a bizottság érvei. Tehát bizonyos értelemben a vitát a magyar törvényhozás indította, konkrét esetben ugye egy törvénymódosítás indította ezt a vitát, ott maga a törvénymódosítás szövege és annak indokolása a bizottság előtt ismert. Most innentől a bizottság dönti el, hogy milyen alapon kívánja ezt a szabályozást megtámadni. Ha jól látom, és azért itt egy kicsit úgy tűnik, hogy kilóg a lóláb, a szolgáltatási irányelv megsértését kérik számon. Meglátjuk.
De a magyar törvényeknek, meg minden tagállami törvénynek elvileg nem úgy kell készülnie, hogy minden bizottsági, meg Európai Uniós irányelvet eleve figyelembe vesz, amikor törvényt csinál, hogy passzoljon?
De természetesen egy közösség tagjai vagyunk, tehát elviekben ez így van, de gyakorlatban viszont nem is nagyon lehet így, hiszen azért itt értelmezési kérdések vannak. Ha megnézzük azt a listát, amelyen az egyes Európai Uniós tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások száma alapján alakítanak ki egy rangsort, akkor ebben a rangsorban Magyarország a középmezőnyben van, azok közé tartozik, akikkel inkább kevesebb, azon országok közé tartozik, amelyekkel szemben inkább kevesebb kötelezettségszegési eljárás indult. Tehát ez egy általános eljárásrend. Az egy más kérdés, hogy egy ügynek milyen politikai vízhangja van a magyar és az európai nyilvánosság.
Az Európai Parlamentben mindenki előtte minden puskaparát, vagy ott még számítanak újabb meghallgatásra, újabb plenáris vitára, vagy bármi másra?
Szerintem pillanatnyilag nem kell arra számítani, hogy ez a vita az Európai Parlamentben ilyen formában, tehát egy Magyarországról szóló napirend formájában folytatódna. Azt, hogy mi lesz fél év múlva, vagy egy év múlva, ezt nehéz megmondani.
Mi lehet annak az oka, hogy Magyarország viszonylag gyakran kerül az Európai Parlament porondjára úgy, hogy a magyarországi helyzet megvitatása? Tehát itt hogy állunk az összes többiekhez képest? Sokan vagyunk ebben az Unióban.
Itt viszont biztos, hogy elő kell helyet foglalunk el. Nyilván politikai minősítés és nézőpont kérdése, hogy ez előnyös vagy hátrányos. De hát gyakorlatilag minden komoly magyar változtatás az az európai parlamenti szintérre, küzdőtérre is került. A miniszterelnök már sokadszorra volt ennek megfelelően Brüsszelben, sőt, amikor nem ezért volt Brüsszelben, hanem mondjuk a magyar EU elnökség nyitányaként vagy zárásaként, akkor is jelentős részben belpolitikai viták övezték, vagy magyar belpolitikára tartozó kérdések övezték az Európai Uniós elnökségünket, tehát már ott is ezekre kellett reagálni. tudomásul kell venni, hogy az Európai Unióban van egy ideológiai vita is, és ennek az ideológiai vitának Magyarország az elmúlt években sokszor került a középpontjába. Biztos volt, hogy ezt mi provokáltuk ki, de én az esetek többségében megtisztelőnek, ám bár túlzónak érzem azt a figyelmet, amit az Európai Parlament ellenzéki frakciói Magyarországnak tulajdonítanak.
De a Fidesznek, mint kormányzó pártnak egyébként ez a figyelem előnyös vagy hátrányos? Mert hát hol lehet a legjobban megállítani Brüsszelt, mint magában Brüsszel szívében, az Európai Parlamentben? Elvileg akár előnyös is lehet.
Hát minél régebb óta foglalkozik az ember a politikával, és nálam ez hivatásszerűen még csak 7 év, tehát előtte talán hosszabban foglalkoztam civil munkámmal, de minél hosszabb ideje foglalkozom az ember politikával, annál inkább szeret elemezni és egyre kevésbé politizálni. Tehát én szívesen válaszolok elemzőként is a kérdésre, mert erre azt hiszem, hogy csak úgy lehet. Szerintem nyilvánvaló az a helyzet, hogy nekünk belpolitikailag egy ilyen jellegű vita az kedvez. Részben azért, mert azt kell mondjam, hogy kifejezetten gyengék a velünk szembeni felszólalók, tehát a miniszterelnök ezeket a vitákat szerintem egy objektív, pártatlan hallgatóság előtt megnyerné. Tehát aki nem ismeri az ügyeket, hanem néz egy vitát, mind a stílusvitát, mind a tartalmi vitát megnyeri. A stílus kérdése az részben adottság, részben meg önfegyelem. Ezt mondjuk a liberális frakcióvezetőjét, vagy a szocialista frakcióvezetőjét nézem, akkor ezekkel az adottságokkal nem rendelkeznek. Részben egy tartalmi kérdés, azért az ember a saját hazájának az ügyeivel kapcsolatosan általában a részletekben sokkal jobban képben van, mint mások.
A néppárt elnökségi ülésén mire számítanak? Mert a mai közvetítésből látszott, hogy Manfred Weber nem mindenben osztotta a kormány álláspontját, és ez egy finom megfogalmazás.
Hát igen, a néppárt sem állt ki a Fidesz mellett a CEU-val kapcsolatos törvénymódosítás ügyében, a felsőoktatás törvénymódosítás ügyében, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy az átláthatósági törvény ügyében egyértelmű volt a néppárti frakcióvezető kiállása.
De nem csak azért, mert oda lehetett szúrni a politikai ellenfeleknek?
De én szeretnék annyira naívnak mutatkozni, hogy hát ha az igazság is számít még a politikában, és azért azt ne felejtsük el, hogy pillanatnyilag az Európai Parlament asztalán van egy német CDU-s képviselő által előterjesztett NGO-kra, civil szervezetekre vonatkozó átláthatósági javaslat. Ami például azt javasolja, hogy ha valaki a több mint 10% tehát kapja a saját költségvetésének az Európai Uniótól, akkor az Európai Unió által támogatott, finanszírozott szervezetként kell, hogy regisztrálja magát, és ezt mindenhol használnia kell. Most ezek után a magyar törvényjavaslatot, ami szintén csak a parlament asztalán van, kritizálni felettébb kétszínűség lett volna. Ráadásul hát az átláthatóság fontosságáról beszélünk, ezért a részletekről szerintem lehet vitatkozni minden törvényjavaslat kapcsán, az uniós javaslat kapcsán és a magyar javaslat kapcsán is, de hogy ez a cél, ez a baloldali agendának és a liberális agendának is része, ezt nehéz vitatni, és azt is nehéz vitatni, hogy ez a törvényjavaslat Magyarországon semmilyen más következménnyel nem jár, mint hogy mindenki számára ismerté válnak a külföldről érkező támogatások. Tehát az Európai Néppárt frakcióvezetőjében kiállt mellettünk, mondhatnám azt is, hogy ez logikus következménye a frakció politikájának kezdeményezésének és a józanész győzelme.
A CEU ügyben vajon miért nem állt ki a Fidesz mellett a néppárt?
Hát elmondtam, én nem ért vele egyet. Ez egy érdekes kérdés, mert ha jogilag, szigorúan jogilag nézzük a CEU ügyét, akkor tudjuk azt, hogy számtalan olyan országban, Európában, ahol a CEU soha nem is működhetett volna ebben a jogi konstrukcióban, ahogy itt működik. Például Németországban ez tartományi hatáskör, de a 16 tartományból 13-ban biztos, hogy a CEU jelenleg Magyarországon alkalmazott jogi konstrukcióban nem működhetne. Itt egy másik vita van, és erre a néppárti frakcióvezető és a néppárti frakcióvezető is erre hivatkozott, hogy van viszont egy kialakult gyakorlat, ezt a gyakorlatot egyébként a szocialista liberális kormányok megengedték, a Magyarországgyűlés ennek megfelelő törvényeket szavazott el. A gyakorlaton szabad-e változtatni, és ő ebben foglalt állást úgy, hogy nem szabad.
Mi lesz ennek a következménye? Meghallgatják a néppárt véleményét, ez már egy kész törvény, vagy a kész törvény szerint megy minden a maga útján?
Természetesen meghallgatjuk a néppárti frakció véleményét. A miniszterelnök részt vesz a néppárt elnökségi ülésén a hétvégén, szombaton. Ott ezt közvetlenül is meg lehet vitatni.
De ezen van még mit megvitatni? Ez egy törvény.
Természetesen mindenem van mit megvitatni, hiszen az eddigi vitáink a bizottsággal, azok is elfogadott törvények kapcsán álltak fenn, és ha találtunk megoldást, akkor vagy ők engedtek, vagy mi módosítottuk a törvényt.
De ebben az ügyben a módosítás az csak a kötelezettségszegési eljárás végén, annak a hivatalos eljárás rendjében lehet, vagy bármikor dönthet úgy a magyar kormány, hogy jobb, hogyha ezt most módosítja?
Hát a magyar kormány még az országgyűlés támogatását maga mögött tudja, és pillanatnyilag az a veszély nem fenyeget, hogy ez ne így lenne, addig bármikor dönthet úgy, hogy bármely törvényjavaslat módosítását javasolja.
Lát erre esélyt?
Én ma nem fogadnék erre nagy összegben, de kizártnak sem tartom. Tehát miután a miniszterelnöknek egyértelmű volt a mai vitában is az a pozíciója, hogy mi készen állunk a tárgyalásra, a lengyelek például egy más stratégiát követnek, és kikérik maguknak mindazt, ami történik, és nem tárgyalnak a bizottsággal. Mi is 2011 óta egy más stratégiát követünk. Az egy más kérdés, hogy a bizottság, az európai politikai elit balliberális részének a magatartása, az a lengyel álláspontot erősíti, és nem a miénket.
A CEU ügyben az itthoniakkal való tárgyalásra miért nem állt készen a kormány? Most az Európai Parlamentben többször is azt mondta a miniszterelnök, hogy a vitákban kell megszületnie egy jó döntésnek.
A magyar parlamenti vita is lezajlott, még hogyha csak gyorsított eljárásban is, de azért ez mind a plenáris ülésen, mind a bizottságban lehetőséget adott a vitára, ráadásul az összes érv akkor is elhangzott, ott volt egy kormányzati előterjesztés, ezt ebben a formában tudta a parlament megvitatni, és a kormány ezt elégségesnek találta. Mind a kivételes eljárást, mind a törvényjavaslatot a kormány terjesztette le.
Számítottak ilyen típusú és mértékű tiltakozásra?
Hogy ki mire számított, ezt nem
Ön
tudom megmondani.
Személy szerint számított?
Én számítottam arra, hogy ez tiltakozáshoz fog vezetni.
Miért? Egy csomó mindent csinál a kormány, rettenetes mennyiségű törvényt hoz, ennél nagyobb jelentőségűeknek látszókat is, mégsem tiltakoznak ellen ennyien.
Több okból is, mert azért a tiltakozásokban a fiatalok mindig vezető szerepet visznek, és ez az felsőoktatást és fiatalokat érint, másrészt pedig az is egyértelmű, hogy a Soros György Egyeteme, tehát azok a lehetőségek, amelyek a tiltakozásra mind magyar és különösen nemzetközi szintéren fennállnak, azok lényegesen szélesebbek, mondhatni, hogy szinte korlátlanok.
Ezt hogy érti? Hogy Soros más egyetemnél nem?
Hát nem, hát nyilván Soros Györgynek a kapcsolati tőkéje és anyagi erőforrásai azok korlátlanak.
De ezzel azt sejteti, hogy Soros György valamilyen módon itt fűtötte az itthoni tüntetést, hogy a magyarországi játék menjenek kitüntetni?
Nem, én azért mondtam ezt másodlagos érvként, tehát szerintem Soros György önmaga Magyarországon komoly tüntetést nem tud összehozni. Ha van egy hangulat, akkor ez természetesen meg tudja támogatni a feltételeket, meg tudja hozzáteremteni. Tehát ne legyünk naívak, nem véletlenül ad Soros György egy évben több mint 1 milliárd forintot különböző csak Magyarországon működő civil szervezeteknek. De ez az alkotmány által semmilyen formában nem tiltott támogatás, semmilyen törvényjavaslat sem akarja megtiltani, csupán ennek a nyilvánosságra hozatalát szeretnénk az átláthatóság jegyében előírni. És a másik ok a döntő szerintem, tehát nem véletlenül választottam ezt a sorrendet, hogy miután felsőoktatási kérdést érint, ezért a fiatalok körében is van egy rezonancia az ilyen jellegű változtatásokra.
De nem csak akkor tiltakoznak a fiatalok valami ellen, ha azt ők számukra hátrányosnak érzik?
Hát ezek szerint nem, mert legyünk őszinték, a CEU-ra járó hallgatók 90%-a nem magyar. Tehát akit ez közvetlenül érint, az pillanatnyilag sem olyan sok fiatal, és hát aki a jövőben érintett, az is nagyjából ugyanilyen nagyságrend. Ráadásul nem is a Közép-Európai Egyetem bezárásáról van szó, mint az tévesen elhangzott, hanem arról, hogy a CEU diplomat, az Amerikában elismert diploma, az továbbra is megszerezhető, vagy sem, erről szól a vita.
De mi lehet az oka annak, hogy ezt mindenki a CEU elleni kormány támadásként értékelte?
Mert a politikai viták leegyszerűsítőek, és végső soron mégiscsak arról van szó, hogy eddig a CEU nem csak magyar, hanem amerikai diplomát is adott, ezt követően pedig bizonyos feltételek teljesítése esetén van csak erre a lehetősége.
Áder János is tett egy javaslatot a reportban, azt mondja, hogy meg kellene állapodnia a CEU-nak valamelyik kinti egyetemmel az oktatás átvételéről, és akkor nem kellene ott egy külön kampuszt alapítania neki. Elvileg ez ön szerint járható út, mint törvényalkotó?
Természetesen én ezt korábban is elmondtam. Természetesen az elsőbség mindig az államfője, de időrend és sorrendben még korábban is elmondtam. A technikai feltételek teljesítése az egyáltalán nem lehetetlen. itt is voltak félreértések, a CEU-nak sem más nem kell tennie, mint vagy ott alapítani egy intézményt, vagy megállapodni egy partnerintézménnyel, már létező intézmény is lehet.
Elég lenne, ha erről benyújtana itthon egy papírt, és kész?
Hát igen, illetve szükség van arra, hogy az arra jogosulttal nemzetközi szerződés jön létre, de ez sem a szövetségi állam, hanem hogyha igaz az a hír, hogy New York állammal kell megállapodni, akkor a nemzetközi szerződés New York állammal kell megkötni.
De nincs ilyen szerződés? New York állam?
Én úgy tudom, hogy pillanatnyilag nincs, egy szándéknyilatkozat volt annak idején, amit még Megyesi Péter és George Patak írt alá, de az nemzetközi szerződésnek teljesen egyértelműen nem minősíthető.
Ezt a magyar parlamentnek kellene nemzetközi szerződésnek minősítenie?
Van egy külön jogszabály a nemzetközi szerződések rendjéről, úgy hívják ilyen esetben nemzetközi szerződés közvetlen hatályának elismerése. De ez a különböző típusokra különböző ratifikációs eljárást ír elő, van, ahol elég a kormányzati aláírás is. És kétségkívül igaz, hogy ráadásul még a szövetségi kormány között is, a két szövetségi kormány között is kell egy semmilyen forma kényszerhez nem kötött megállapodás, de az akár lehet egy helyettes államtitkári szinten aláír szándéknyilatkozat is.
De két szövetségi kormány közül az egyik, az amerikai, az azt mondja, hogy ez nem rá tartozik, a magyar kormány állapodjon meg az egyetemmel. Ez átléphető ellentmondás?
Természetesen minden ellentmondás átléphető, hogyha kölcsönös hajlandóság van rá, de az amerikai kormánynak nem kell, és a félreértések szerintem eddig itt voltak, hogy nem kell nemzetközi szerződést kötni. Egy szándéknyilatkozat is elegendő.
Az amerikai kormány azt mondja, hogy nem óhajt ezzel foglalkozni, ezt elég?
Az amerikai kormány alatt ma kitértünk, természetesen akik pillanatnyilag betöltik az amerikai külügyminisztériumban, illetve oktatási minisztériumban a tisztségeket, tehát pillanatnyilag ők nyilatkoznak, azért az adminisztráció is változik, nagyon lassan áll fel a Trump adminisztráció. Én nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha egyébként minden más feltétel adott lenne, tehát mind New York állam kész egy nemzetközi szerződést kötni, mind a CEU eleget tesz annak, hogy legyen ott egy olyan társintézménye, ami valós oktatási tevékenységet New York államban folytat, és az amerikai állam, a szövetségi állam nem lenne hajlandó egy szándéknyilatkozatot elírni, ezt én nem tartom valószínűnek.
Annak mi az oka, hogy ilyen hosszú CEU működés után most jutott a kormány oda, hogy ezt a problémát rendeznie kell?
A kormány nyilatkozott erről, nincs okom kételkedni abban, hogy amit a kormány mond, az igaz, vagy legalábbis az lenne a legfurcsább, hogyha ebben én kételkednék, tehát csak elismételni tudom, amit ők mondtak, hogy miután 11-ben elfogadtuk a felsőoktatási törvényt, az 5 éves vizsgálatot, 5 évente esedékes vizsgálatot írt elő felsőoktatási intézményeknél, miután az 21 néhány felsőoktatási intézménynél, akik ebbe a körbe esnek, szabálytalanságokat talált, így került a szabályozandó kérdések fókuszába azoknak a felsőoktatási intézményeknek az ügye, akik csak itt folytatnak oktatás tevékenységet, és a saját hazájukban nem. És a kormány ezt találta megfelelő megoldásnak, ezt a törvénymódosítást.
A kormány és a CEU vitájáról sokan elmondták már, hogy ennek mi a kára. A haszna látszik-e már?
Ez is egy hosszú vita lenne. Egyenlőre látjuk azt, hogy mi a demonstrációkon résztvevő fiataloknak a véleménye. Nem tudjuk még, mi a magyar társadalom többségének a véleménye, egyáltalán mennyi embert érdekel ez a kérdés. A kormánynak az ott álláspontja, hogy ez szükséges az egyenlő esélyek garantálásához és az egyenlő feltételek megteremtéséhez.
Elszigetelt ügyként látják egyébként az ilyen megmozdulásokat, amik ugye a netadóval kezdődtek annak idején, vagy a kormány, illetve a Fidesz ellenes kritikus tömeg formálódásának? Mert az két nagyon különböző út.
Nem, tehát én elszigeteltnek ezt semmiképpen nem nevezném. Szerintem nem szerencsés az egyetlen kormánynak sem, hogyha túl gyakran vannak vele szemben komoly tüntetések. Most itt tegyük hozzá, hogy itt egy komoly tüntetés sikerült összehozni, ahol valóban tízezrek voltak, és innentől kezdve a nagy számháborúnak nincs is értelme.
Kettő, a netadóson is sokan voltak.
Igen, bocsánat, én a CEU-ra mondtam, hogy ha a ciklus nézzük, akkor valóban két ilyen volt, tehát akkor volt 2014 végén a netadós tüntetés, illetve most a CEU-s tüntetés. A CEU-jében volt több tüntetés, ebből egy olyan volt, ahol tízezreket sikerült mozgósítani. Én önmagában azt mindenféleképpen pozitívnak tartom, hogy ma Magyarországon a gyülekezési jog az alkotmányos keretek között gyakorolható. pont a demokráciához való viszonyt mutatja, hogy ez nem volt mindig így. 2006 őszén például egyáltalán nem volt így. A rendőrök a legkisebb provokációnak sem ültek fel egyetlen egy esetben, tehát profi volt ennek a biztostársa, úgyhogy ez a része a demokrácia életképessége, ereje, működése szempontjából mindenféleképpen pozitív. Természetesen az egy kormány számára soha nem lesz pozitív, hogyha vele szemben tízezrek tüntetnek.
De akkor sem, hogy nem akarom rábeszélni persze, hogy akkor meg tudja világosan mondani az álláspontját. Tehát akkor a legfrissebb kutatási számok szerint a kormány népszerűsége, a Fidesz népszerűsége nő.
Igen, de nem kell mindent a népszerűség szempontjából megvizsgálni. Szerintem azokban az ügyekben nekünk különösen óvatosnak kell lennünk, ahol az egyre inkább együttműködésre hajlamos baloldal és jobbik egymásra talál, és ugyan néhány éve még nem gondoltuk volna, hogy Soros György Egyetem egy ilyen ügy lehet, de hát mégiscsak ez történt.
De látja ennek egy világos jelét azon túl, hogy az Alkotmánybírósághoz egy beadványt csináltak?
Ez... Írásbeli, tehát aláírásokkal átámasztott jelét látom, ugyanis a Jobbikról néhány évvel ezelőtt senki nem feltételezte volna, hogy Soros György Egyetem ügyében az Alkotmánybírósághoz fordul, a baloldali pártok pedig 2013-ban a Gyöngyösi féle parlamenti felszólás után a nagy esküt tették le Mesterházi Attila pártelnökként személyesen is, hogy ők soha többé semmilyen papírt a Jobbikkal közösen nem írnak alá.
Hiller István azt mondta, hogy eseti együttműködés egy fontos ügyben, de egyébként másban nem lesz.
Én a szocialista párton felüli belső vitákat és véleményváltoztatásokat nem tudom követni, és szerintem nem is feladatom. Azt tudom, hogy egy kategórikus volt akkor a kijelentés, hogy soha még alkotmánybírósági beadvány sem lesz, hiszen mi is akkor ezzel, mi azzal érveltünk, hogy ilyenre sor került már 2013-at megelőzően is. Akkor az volt a válasz, hogy soha többé ilyen nem lesz. Aztán eltelt néhány év, és mégiscsak van. Hogy lehet-e összefogás a választásokon? Én megmondom, hogy a 18-as választásokon nem gondolom azt, hogy Jobbik, MSZP közös jelöltek lesznek. De azt azért látjuk, szerintem legutóbb összeállt egy ilyen jellegű koalíció, még hogyha hivatalosan a Jobbik nem is adta hozzá a nevét, de jelöltet már nem indított, és azt a független jelöltet támogatta, akit korábban teljesen elfogadhatatlannak tartott. És én azt sem zárom ki, hogy a Jobbik és a baloldal között olyan jellegű koordinált együttműködés lehetséges, hogy az egyik helyen erősebb Jobbik kampánnyal találkozunk, a másik helyen pedig erősebb baloldali kampánnyal. Én szerintem ennél tovább a hitelesség minimumát megőrizve, ha nem tud elmenni a radikális jobboldal és a baloldal.
Addig össze lehet hozni még olyan ügyeket a kormány részéről? Terveznek olyan módosításokat, amik ezt a együttműködést olajozhatják? Mert az EU ugye ilyennek bizonyult ezek szerint.
Én biztos nem tervezek.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége.